Korintusi levél olvasását. 2 Korintus 12. 11. versétől olvassuk az igét a fejezet végéig. Tehát 2. Korintusi levél 12. fejezet 11. verstől olvasom az igét a fejezet végéig. Esztelenné lettem. Ti kényszerítettetek rá. Nektek kellett volna ugyanis engem ajánlanatok, hiszen semmivel nem voltam alávaló a legfőbb apostoloknál, ha semmi vagyok is. Apostolságom ismertető jegyei a teljes állathatosságban, a jelekben, csodákban és Isten erőkben nyilvánultak meg közöttetek. Mert mi az, amiben a többi gyülekezethez képest hátrányba kerültetek, ha csak az nem, hogy én magam nem voltam terhetekre? Bocsássátok meg nekem ezt az igazságtalanságot. Íme most kész vagyok harmadszor is elmenni hozzátok, és nem leszek terhetekre, mert nem azt keresem, ami a tiétek, hanem titeket, magatokat kereslek, mert nem a gyermekek tartoznak gyűjteni a szülőknek, hanem a szülők a gyermekeknek. Én pedig nagyon szívesen hozok áldozatot, sőt, magamat is feláldozom a ti lelketekért. Ha én titeket ennyire szeretlek, ti kevésbé szerettek engem? Ám legyen. Én nem voltam terhetekre, de ravasz ember lévén csellel fogtalak meg titeket. Vagy valamelyik küldöttem révén csaltalak meg titeket? Megkértem Tituszt, és vele együtt küldtem el azt a testvért is. Csak nem Titusz csalt meg titeket. Nem ugyanazon lélek szerint, szellem szerint jártunk? Nem ugyanazon a nyomokon? Régóta azt gondolhatjátok, hogy mentegetőzünk előttetek. Mi azonban Isten színe előtt a Krisztusban beszélünk, mindezt pedig szeretteim a ti épülésetekre. Mert félek, hogy amikor megérkezem, nem olyanoknak talállak titeket, mint szeretnélek, és ti is olyannak találtok engem, amilyennek nem szeretnétek. Félek, hogy viszálykodás, irigység, harag, önzés, rágalmazás, vádaskodás, felfúvalkodás, pártoskodás lesz közöttetek, úgyhogy amikor oda megyek, ismét megaláz engem az én Istenem nálatok, és megsiratok sokakat azok közül, akik korábban vétkeztek, és nem tértek meg abból a tisztátalanságból, paráznaságból és kicsapongásból, amelyet elkövettek. Ez a levél részlet beleillik abba a képbe, amit a 2. Korintusról általánosságban mondhatunk, hogy a 2. Korintusi levél egyik fő témája a szolgáló élet, a szolgálat maga az, hogy a hívő ember olyan életet éljen, ami másoknak az épülésére van, és nem a terhére, ahogy itt olvassuk. És Pál apostol ebben a fejezetben erről beszél, hogy milyen az ő élete, milyen az a szolgáló élet, amit láthatott a korintusi gyülekezet, hiszen élt közöttük Pál apostol, többször látogatta őket, tulajdonképpen, ahogy olvasunk, most készül már harmadszor meglátogatni őket, és azt írja le ebben a szakaszban, hogy milyen bizonyítékai vannak arra nézve, hogy az ő élete nem saját magát mutatja, nem saját magából jönnek azok az erők és cselekedetek, amiket tesz, hanem a krisztusi élet munkálkodik benne, a krisztusi élet, mint szolgáló élet ismérveit látjuk ebben a szakaszban. És Pál életében, de pont azért, mivel csodálatos Isten igéje abból a szempontból is, hogy ahogy olvassuk ezeket a verseket, abszolút magunkra ismerhetünk, a mai időknek és a mi életünknek a dolgait is felismerhetjük benne, vagy azt a hozzáállást, ahogy mi is lehetünk, vagy hozzáálltunk Isten országának az építéséhez, vagy egyáltalán az élethez, a mindennapi, a hétköznapi élethez. És ezért mondhatjuk így, dicsőíthetjük, magasztalhatjuk Istent az igére, a Bibliáira, ami kezünkben van, hogy ennyire mai az ige a számunkra, ennyire mai üzenete van mindannak, amit Pál apostolon keresztül Isten 2000 éve leíratott, és minden más persze, ami a Bibliában van, de most ez a szakasz is, amit olvasunk, felismerhetjük benne, hogy majd ugye itt még egyszer kicsit megrágva végigvesszük, hogy mennyire igaz ez, hogy nem csak egy általános filozófiai tanítás van a Bibliában, hanem a mindennapi életnek a vezetésére, vezérlésére, összehasonlítására, hogy milyen is a mi életünk ahhoz képest, amit Pál apostol például magáéról mond, ebben állandóan azt láthatjuk, hogy Isten nekünk adta az igét, mint üzenetet, mint egy olyan valamit, amivel vezetni akarja az életünket, és milyen nagy kegyelem az, hogy hitáltal megérthetjük. Hitáltal és engedelmesség által lehet a miénk. A Biblia erről beszél, az Úr Jézus maga mondja ezt tanítványainak, hogy azokat barátainak nevezi, akik cselekszik az ő akaratát. Részben mi az Úr Jézus rabszolgái is vagyunk, ugyanúgy Pál apostol is mondja magáról, hogy én Jézus Krisztus rabszolgája. De az Úr Jézus azt mondja, hogy nem csak szolgák vagyunk, hanem az ő barátai is. És az a különbség, hogy a barátoknak, a barátainak, Isten barátainak is, és az Úr Jézus barátainak is, Isten elmondja az ő akaratát, az ő tervét. Ez a különbség. A rabszolga az csak teszi azt, amit kötelező neki, de nem lát bele azokba a dolgokba, amit az ő ura tervez, vagy gondol. Nem avatja be az ura a rabszolgát az ő terveibe, az ő egész háztartásába. Viszont minket, aki Isten barátainak nevez bennünket, ha cselekesszük azt, amit ő mond, akkor elmondja nekünk. Ez a Biblia a kezünkben. Elmondja Isten igéje, hogy Istennek mik a tervei velünk. Nem csak azt, hogy mik a tervei, hanem hogy mit tett és mit tesz folyamatosan Isten ebben a világtörténelemben is, a világkorszakokban, és benne a mi kis egyéni életünkben is ugyanígy. És ez egy óriási dolog, óriási szeretet ez. Hogy megtudhatjuk, mint az ő, az Úr Jézusnak a baráta is, testvérei, és egyben ugye, ahogy nevez bennünket az Úr Jézus, hogy hogyan éljünk, hogy mi az, ami helyes, mi az, ami jó. Az első dolog, amit itt az ige mond, az egész fejezet rész erről beszél, és persze az egész 2. Korintus a szolgáló élet kapcsán, hogy olyan kincset kaptunk az evangélium üzenetében, magában az evangéliumban olyan kincset kaptunk, Isten szeretetét, megváltó szeretetét, amelyik hatalmas erővel munkálkodik. Nem a mi tudásunk, szerepünk, és Pál apostol is ezt mondja, nem az a nagy dolog, hanem az, amelyik az a kincs, az az óriási kincs, az a hatalmas erő, amivel Isten munkálkodik az ő megváltó szeretetén keresztül. Pál apostol, ugye olvastuk itt a 2. Korintus előbbi fejezeteiben, a 4. fejezetben olvastuk ezt, hogy azt mondja, hogy ez a kincs, az óriási kincs cserépedényekben van, mint a testünkben. Ugye mondja, ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és nem magunknak. Ez nagyon fontos Pál apostol életében is. Ahogy mondja itt az előző versenyben, hogy nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat, önmagunkat pedig, mint szolgáitokat Jézusért. Isten ugyanis azt mondta, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Ez Pál apostolnak az egyik legfontosabb felismerése, amit nekünk is elmond, és mi is felismerhetjük, hogy az Úr Jézus örömhíre, az megváltó szeretete, ez a mi kincsünk, amit hirdethetünk, amit továbbadhatunk, ami az élet a számunkra. Ami nem magunkból származik, ami nem a mi termékünk, nem a mi produktumunk, hanem kaptuk, és ezért nem dicsekedhetünk semmivel, hanem a dicsőséget Istennek kell adnunk, ahogy Pál apostol is mondja ezt, hogy ő is a dicsőséget Istennek adja. És ott Pál apostol, ahogy az előző fejezet részben olvastuk, nehogy elbízza magát, azt mondja, hogy több is adatott a testemben, hogy ez az erő, ez a hatalmas erő, ami munkálkodott benne, és sok minden más kijelentés, amire az előző fejezetben olvastuk, vagy az előző fejezet részben olvastunk, az ne a saját maga elbizakodottságát, felfogalkodottságát, gőgét növelje, hanem az Istennek adjon dicsőséget, az Úr Jézusért, az Úr Jézusnak adjon hálát, és tudja, hogy mi az az erő, ami munkálkodik benne. Tudja, hogy nem a sajátja ez, ne bízza el magát, ő sem, és ugyanígy mi sem. Hiszen az öndicsőség, az elbizakodás az arra vezet, hogy azt gondoljuk, hogy mi vagyunk valakik, hogy mi tudunk valamit tenni, és nem pedig Isten munkája az. Az ő kincse az, amit mi továbbadva munkálkodhatunk azon, hogy mások is megismerjék Isten szeretetét. Azt mondja az ige, hogy Isten azokat a dolgokat, ezt a kincset is, és mindent, amit adott nekünk, sáfárságra adta. Megbízott bennünket, ránk bízott sok mindent. Nem a miénk, ugye ebből is látszik, hogy ha a sáfár fogalmát jól ismerjük a Bibliából, a sáfár nem a sajátjára vigyáz, nem a sajátjáért felelős, hanem az Urának a dolgaiért. Ugyanígy vagyunk mi is mindenről, amit Istentől kapunk. Nem csak az anyagiak kérdésében, vagy az hétköznapi élet dolgaiban, a tulajdonságainkban, hanem Isten szeretetében is, Isten kegyelmében, az ige megismerésében, mind ami ezzel kapcsolatos, mind ami velünk kapcsolatos, és mondhatnánk azt, hogy bennünk van, vagy a miénk, azt mind sáfárságra kaptuk Istentől. Azért kaptuk, hogy jól gazdálkodjunk vele, jól sáfárkodjunk vele, hogy ezt a szót nagyon jól értjük, hogy mit jelent. Ugyanezt tette Pál apostol is, hogy azt akarta, hogy avval, amit kapott, úgy sáfárkodjon, ahogy Isten akarja. Ami hogy úgy szoktuk mondani, a legtöbbet kihozni belőle. Ugye ismerjük ezt a fogalmat. Van valamink, és abból a legtöbbet szeretnénk kihozni. Nagyon sok területen használjuk ezt a dolgot, ugyanígy van Pál apostol és Isten is. Az azért van így, mert Isten azt szeretné elérni, hogyha az emberek minél többen megértenék azt, amiért Isten szeretete az Úr és küldte erre a világra, minél többen megértsék a megváltás üzenetét. Ugye ez csak úgy zárójelbe jegyzenek, hogy beszélünk erről sokszor, hogy Isten kétfajta szeretete látszik és munkálkodik ebben a világban. Ugye egyik a gondviselő szeretet, amelyik minden ember életét működteti. Az, amelyik a hívőre és a hitetlenre is ugyanúgy adja az esőt, ahogy az ige mondja, ugyanúgy megvédi, megóvja sok mindentől, ahogy egyáltalán azt az életteret biztosítja Isten, amiben élünk, amiben élhetünk. Épp valamelyik nap a rádióban hallgattam, hogy a ilyen űrkutatási programokról beszéltek, csak félfüle figyeltem oda, meg nem értettem bele sok mindent, mert olyan csillagászati szakifejezéseket mondtak, aminek nem értettem nagy részét. De azt a lényeget azért kihámoztam belőle, hogy a lényeg az, hogy már a 70-es években, azt hiszem 72-ben lőttek föl olyan valamiket, mit tudom én, milyen nevű űrhajónak is nevezhetem, de biztos nem az, de olyan eszközöket, ami az volt a cél, hogy bolygóról menjenek, és valamilyen információt adjanak az embernek, az emberiségnek. Nem az, hogy csak egy bolygóról, hanem a naprendszeren kívülre is elmenjenek ezek. Aztán, hogy hol vannak, mit csinálnak, én nem tudom, mert megálltam az autóval, már lekapcsolt a rádió, de a lényeg az, hogy az emberek szeretnék megismerni ugye, azt az egész világegyetemet, ami körülvesz bennünket valamiért. Nem azért, amit Isten igéje mond itt, hogy jól sáfárkodjunk azzal, amink van, hanem azért, mert pont az ellenkezője a céljuk, nem akarják elismerni, hogy az Istené minden, amit kaptunk, és hálával éljünk vele, és örüljünk annak, ami itt van a Földön, hanem olyan területeket akarnak a magukévá tenni az emberek, ami soha nem lesz az emberi. Amit Isten nem enged meg, vagy nem lát bele az ember abba, hogy mit miért tett Isten. Persze jó dolog megérteni sok mindent, de dollár milliárdokat költeni ezekre a dolgokra, az, ugye hát ezt a politikusok tudják, hogy mennyire van értelme, vagy nincs. De én biztos nem tenném. Hanem sok minden értelmes dolog is van, ami ezen a Földön azzal, amivel sáfárkodunk, sokkal inkább előbbre vinni az emberek életét. Tehát ez csak egy zárójeles megjegyzés volt, de a lényeg a sáfárkodásról az, hogy hogyan sáfárkodunk azzal, amit kaptunk. És hogy hogyan kell sáfárkodni a ránk bízott kincsekkel, erről is beszél ez a szakasz, néhány dolgot mond ezzel kapcsolatban Pál apostol. Az első, amit mond itt a 11-12. Versben, azt mondja, hogy nektek kellett volna, hogy engem ajánlanatok, hiszen semmivel nem vagyok, voltam alávaló a legfőbb apostoloknál, ha semmi vagyok is. Apostolságom ismertető jegyei a teljes állatotosságban, a jelekben, csodákban és isteni erőkben nyilvánultak meg közöttetek. Az első, amit látunk, hogy Pál apostol tisztában azzal, hogy Isten milyen munkát végez rajta keresztül, mi az, amit rábízott. Nem áll szerény abban, hogy ő nem csinált semmit, hogy tulajdonképpen ő éppen csak ott volt valamennyire, de hát minden magától ment, hanem elmondja valóságosan azt, hogy ő látja, hogy milyen az a munka, amit Isten rajta keresztül végzett, milyen mennyiségű, milyen minőségű, és ezt el kéne, hogy ismerjék a korintusbeliek, azt mondja, hogy ezért föl kéne ismernetek, hogy ezért mindenki más felé kéne, hogy engem ajánljatok, mondja Pál apostol. És ez semmilyen fajta gőg vagy nagy képviség az ő részéről, csak egyszerűen a tény megállapítás, azoknak a tényeknek a megállapítás, hogy hogyan munkálkodott rajta keresztül Isten. Hogy mi történt azokban a gyülekezetekben, vagy azokban a helyeken, ahol ő megfordult, és ahogy Isten rajta keresztül embereket térített meg, fogott meg az evangélium üzenete, a szeretet üzenete, és lett egy gyülekezetek azon a munkán keresztül, amit Pál apostol végzett. Ezt fejezik itt, de azt is elmondja, hogy milyenek a feltételek, mik voltak a jelek ebben a dologban. Az első dolog, amit mondott, ami nagyon érdekes, hogy ez van először megfogalmazva itt, azt mondja, hogy álhatatossággal. Majd más fordítás azt mondja, hogy sok tűréssel. Hogy sok tűréssel végezte azt a munkát, amit Isten rábízott, ez egy nagyon fontos dolog. Hogy aki Isten szolgálatában áll, annak az életében ez egy alapvető dolog kell, hogy legyen, hogy tűrnie kell, állatotosnak kell lennie azokban a dolgokban, amikben belekerül. Egyrészt abban, hogy folyamatosan hirdesse az evangéliumot talán olyan körülmények között is, mint itt is Korintusban, amikor nem fogadták el, vagy félreértették az ő szavait, és nem megunni és azt mondani, hogy akkor befejeztem, nem teszem, nem végzem. És azokban a tűrésekben is, amit az evangéliumért szenvedett Pál apostol, amit az előző fejezetben olvastunk, ugye szemrészlet ezen, mert nem is ez a lényeg, hanem az, hogy igazából ez a tűrés, ez a állatatosság, ez a teljes állatatosság, ez adja meg az alapját annak, ahogy ő munkálkodik. Hiszen ha nincs ez meg bennünk, hanem nagyon hamar elveszítjük az állatotosságunkat, a folyamatosságot, a szolgálatnak, azt, hogy mi tesszük azt, amit Isten ránk bízott, akkor ezt az ellenség nagy örömmel veszi, és el is követ mindent, hogy így tegyünk, hogy ne tűrjünk, hogy ne legyünk állatotosak. Aztán mondja azt, hogy az ő munkálkodásának a jelei voltak különböző jelek és csodák is, vagy erők, amiket itt látunk, hogy munkálkodik Isten szeretete. Ez nem Pál apostolnak az ereje volt, nem Pál apostolnak az, ami ő belőle jött, hanem ez az isteni szeretetnek a jelei, csodái és erői. Ugyanerről beszéltünk ma is, mi is tapasztaljuk ezt. Ugyanúgy láthatjuk Istennek azokat a jeleket, amiket Isten igéje mond, hogy jelként vehetjük, hogy mennyire igaz a Bibliának különböző, nem csak az üzenetei, hanem az egész Biblia szellemisége alapján megfogalmazható az, hogy látszik, hogy mennyire igaz az, amit általánosságban mond az emberiségről, az emberről. Arról nem változó a bűnben élő emberről az ige, amit mi is, akiket magunkat és a környezetünket megismerhetjük, hogy ugyanúgy élünk mi is, ahogy a Biblia idejében, vagy az Ószövetségben egész Ábrahámig vissza, vagy Ádámig visszamenve, a bűnesetig visszamenve, Minden ember él. A bűnben élő ember nem változik. Csak az Úr Jézus Krisztusban tud megváltozni. Ennek az üzenete, ennek a valósága adja azt, hogy nagyon sok csodát látunk ma is. Amikor egy ember megtér, és az ő életében Isten munkája, Isten szellemének a munkája szeretetet munkál, olyankor is, amikor talán gyűlölet, vagy más lenne, más van a szívében emberileg, akkor ez lehet mondani ugyanolyan csoda, mint az, hogy valamilyen konkrét eseményt, amit láthattak ott Pál apostol keresztül, megtörtént. Vagy ugyanúgy Isten ereje munkálkodik, amikor az ő szeretete megszólít embereket, amikor valódi gyilkosokból valódi szent emberek lesznek. Amikor azt látjuk, hogy Isten munkája egész nagy tömegeket mozgat meg, és rendezni tudják az emberek az életüket. Ezek a jelek és csodák, és ezek az erők ma is ugyanúgy munkálkodnak, mint Pál apostol idejében. Nem olyan konkrét megjelenési formával, mint ahogy sokan gondolják és keresik, hogy látható módon valamilyen olyan megfogható csodákat keresnek az emberek, és az Úr Jézus idejében is ezt látjuk, hogy ezt keresték, ami a számukra megfoghatatlan és valamilyen fajta transzcendens eredménynek, vagy transzcendens dolognak számít, a betegeknek a meggyógyulása, vagy az Úr Jézus esetében, amiket tett, hogy a kenyeret megszaporította, vagy feltámasztotta Lázárt, olyan dolgokat tett, ami valóban a messiási csodák közé tartoztak, mégsem hittek benne sokan. És ezért mondja azt az Úr Jézus, hogy nem erre van szükség. És ezért mondja az ige, hogy a kijelentés lezártával nem ezekre van szükség, hogy látható, olyan látható csodák történjenek, amik majd az embert hitre vezetik. Ugye a Lázár gazdag és a Lázár történetében is ezt olvassuk, hogy azt mondja ott az Úr Jézus, hogy attól, hogy valaki visszamegy a meghalt emberek közül, és elmondja, hogy mit tapasztalt, attól nem fognak megtérni az emberek, hiszen ma is van közöttük, ott vannak az igének a hirdetője, a proféták. Tehát nagyon fontos ez, amit Pál apostol mond, hogy az ő munkája során jelek, erők, csodák láthatók az Úr Jézusnak a szeretete munkálkodásában. És olyan jó lenne, hogyha mi is megtapasztalnánk ezt, ami minden hívő embernek a lehetősége, hogy megtapasztaljuk Isten szeretetének az erejét, azokat a csodákat és azokat a jeleket, amik az Isten szeretet az Úr Jézus Krisztusban való megváltás eredményez a mi életünkben. Hiszen csodának tekinthetjük azt is, amikor nem bukunk el valamiben, Isten erejének, ami bennünk munkálkodik, hogy nem kell kötelezően abban a bűnös természetben járnunk, élnünk, ami beleszülettünk, amiben éltünk éveken, évtizedeken keresztül, amíg az Úr Jézus munkája meg nem változtatta a gondolkozásmódunkat. Ez óriási lehetőség arra, hogy elismerjük, fölismerjük azt, hogy Isten munkája ez bennünk, és ezt akarja mások felé bemutatni. Ezt is, mint erőt, mint jeleket, mint csodákat akarja bemutatni Isten. Ezért nagy dolog, amikor az emberek erről bizonyságot tesznek. Ezért nagy dolog, amikor a lehetőségünk adódik bizonyságot tenni a világban, abban a környezetben, ahol élünk, és nem ismerik az Úr Jézust, elmondani ezeket a dolgokat. Elmondani azzal a világossággal és azzal az egyértelműséggel, ahogy Pál apostol is mondja, hogy én semmi vagyok, mondja Pál apostol, de az, ami bennem munkálkodik, az Úr Jézusnak az ereje, az tesz olyan dolgokat, amiket ti láttok, amiket láthattatok az én életemben is, hogy ami megváltoztatta az életemet. Ezek a bizonyságtételek elgondolkoztatják az embereket, még ha talán nem is mondják, és Isten tud munkálkodni rajtunk keresztül, ezeken a bizonyságtételeken keresztül is. És nyilván ránk is érvényes, hogy nem a magunkét kell, hogy hirdessük, hanem az Úr Jézusét, ahogy Pál apostol fogalmazott, hogy az előző fejezetben, hogy amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős, hogy az erő az Úr Jézustól jön. Aztán tovább menve a 13. 14. versben azt olvassuk, mert mi az, amiben a többi gyülekezethez képest hátrányba kerültetek, ha csak az nem, hogy én magam nem voltam terhetekre. Bocsássatok meg nekem, bocsássátok meg nekem ezt az igazságtalanságot. Íme most kész vagyok harmadszor is elmenni hozzátok, és nem leszek terretekre, mert nem azt keresem, ami a tiétek, hanem titeket, magatokat kereslek. Egy kicsit ércesen, lehet mondani, humorosan fogalmaz itt Pál apostol, amikor úgy fogalmaz, hogy talán ugye az, hogy nem volt terretekre, az egy igazságtalanság volt. És ez a humoros fogalmazás mutatja azt, vagy érces fogalmazás mutatja azt, hogy igazából a hívő embernek az életében is, és a Biblia is ezt képviseli, ott van annak a lehetősége, hogy valamit, amit meg akar élesen fogalmazni az ember, azt nem olyan élesen fogalmazzon meg, hanem legyen benne egyfajta olyan humor, vagy olyan szavak legyenek, úgy fejezze ki a gondolatát az ember, amiből valaki megérezheti a szeretetet, megérezheti azt, hogy semmilyen bántás nincs abban, amit mondani akar az ember. Ez nagyon fontos sokszor, amikor valamit az ember mond, közül, ami nehéz talán, vagy olyan, amit a másik nehezen fogad el, és jól van megfogalmaz ebből a szempontból humorosan, vagy kicsit úgy van megfogalmaz, hogy a másik is értse belőle, hogy mit akar az ember mondani, de nem bántóan, nem ráborítva az asztalt a másikra, úgy fogalmaz meg valamit az ember. Itt is erről van szó, de egy nagyon fontos alapigazságot tartalmaz ez a két vers, a Pál apostol életével és a mi életünkkel kapcsolatban is. Azt, hogy a szolgáló élet, az nincs a másik ember terhére. Itt Pál apostol akár anyagiakra is gondolhat, hogy nem fogadott el tőlük adományt, vagy ilyenfajta terhére is elmondja ezt, hogy általában a gyülekezetektől nem fogadott el, kivétel a Filippi gyülekezet, de mindig mondta ő maga is, hogy a saját és a környezete szükségeiről munkával, a saját munkájával gondoskodott. Ez is lehet, hogy ilyen értelme nem volt terhükre, de más szempontból is lehet ezt érteni, hiszen a terhére léttel, hogy valakinek a terhére van az ember, az sok mindenben megnyilvánulhat. Abban is, hogy olyankor megyek el valakihez, amikor mondjuk ő nem szeretné. Nem jelentem be, de becsengetem, most jöttem hozzád két napra mondjuk valakihez elmegyek így. Ugye hát lehet mondani, hogy azért lehet, hogy a testvér, ha a testvér is a másik, akkor nem tud mit csinálni, kedvesen fogad, de a terhére vagyok. Hát én nem küld haza, mert mondjuk messze lakom, de azért ez nem egy testvéri magatartás, hogy úgy mondjam, vagy nem olyan, amiben azt látjuk, hogy nincs az ember a másik terhére. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy úgy szolgáljon az ember, hogy a másik terhére legyen. Ebben látjuk, hogy semmi érdek nincs Pál apostolnak a munkájában. Nem azért megy valahova, hogy ott, mint ahogy más apostolokról, vagy más emberekről írja, akik azért mennek, hogy meggazdagodjanak, vagy abból anyagi hasznot szerezzenek, vagy másfajta érdekük, hogy elismerjék őket, hogy ajánló leveleket szerezzenek. Semmi ilyen nincs Pál apostolban. Azt mondja, hogy ő úgy végezte a munkát, hogy nincs mögötte semmilyen fajta érdek, semmi olyan ilyen gondolat. Nincs a másik terhére, ahogy látjuk az Úr Jézus életében is, hogy ez ugyanúgy megmutatkozott, hogy ő sem volt senkinek a terhére. Azt mondja, hogy az Úr Jézus maga, hogy ő nem rendelkezik állandó lakcímmel, nincs földi vagyona, de nem várt el senkitől, hogy gondoskodjon róla. Persze látjuk azt, hogy Isten szeretete munkálkodott abban, hogy az anyagi léttéről is gondoskodtak, voltak asszonyok, akiről olvasunk, hogy támogatták magát az Úr Jézust is, vagy részt vettek az ő ellátásában, és ugyanígy nyilván Pál apostol is megláthatta ezeket a dolgokat. De ez pontosan azt jelenti, hogy azokkal lehet ilyen kapcsolatban valaki, akik szeretetből adják, és nem elvárással. Nem azért, mert elvárt volna valamit akár az Úr Jézus vagy Pál apostol. Ezt fejezi ki ezekben a mondatokban, hogy olyan lelkülettel volt, amiben nincs semmilyen számítás, nincsen semmilyen érdek, hanem a krisztusi szeretet. Az, hogy ne legyen terhére valakinek, hanem adni akar, és soha nem az a lényeg, hogy kapjon valamit. És persze majd látjuk, hogy a tanítvány társaira, vagy a szolgatársaira is ugyanezt mondja Pál apostol, hogy ők is ugyanígy gondolkoztak, ugyanígy viselkedtek. És az Úr Jézus maga is, annak ellenére, hogy tudjuk, hogy ő Isten volt, mégis megmosta a tanítványai lábát, hogy megalázkodott előttük, tehát nem volt ebben a lelkületben semmilyen fajta olyan, hogy a másik terhére legyen, vagy valamilyen számítás. lehet milyen, ilyen a mi életünk is, a mi gondolkozásmódunk is, hogy amikor valamit tervezünk, vagy valamit teszünk, akkor abban ott legyen ennek a gondolata, és hogy ne legyen az ember terhére a másiknak. Természetesen nem arról van szó, hogy ne fogadjon az ember el olyat egy szolgálatnál, ha elmegy valóban, hogy amiben megkínálják, mondjuk egy, ha olyan a helyzet, hogy több napra megy valaki valahol, és szállással vagy étellel, természetesen ez nem erről szól ez, mert Pál apostol is nyilván nem erre gondol, hanem maga az egész mentalitás, az egész lelkület, az az, amit itt Pál apostol mond, hogy itt mindig úgy volt, hogy a szívében azok ne legyen senkinek a terhére, ne okozzon terhet másoknak. Aztán pont ennek a folytatása az a 14. vers második fele, és a 15. vers, hogy nem a gyermekek tartoznak gyűjteni a szülőknek, hanem a szülők a gyermekeknek. Én pedig nagyon szívesen hozok áldozatot, sőt magamat is feláldozom a ti lelketekért. Ugye ez a gondolat, ami megfogalmazott Pál apostol, megfogalmazódik itt, hogy szívesen áldoz nekik, odaáldozza az életét is, ahogy mondja, de más dolgokat, anyagiakat is, az idejét, az energiáját, mindent, amit Istentől kapott sáfárságra, azzal úgy bánik. Más fordítás azt mondja, hogy örömest költök rátok. Mondja ezt a csúnya fordítás, ha jól emlékszem. Tehát ez a gondolat, hogy odaáldozza magát, mondja Pál apostol, ez minden irányba igaz. Szívesen költ rá, és odaáldozza az életét azért, hogy az Úr Jézusnak az evangéliumát továbbadhassa, hogy azt a munkát elvégezhesse, amit rábízott Isten. És ugyanígy mondhatjuk azt, hogy eszünkbe juthat a Róma 12.1.2-nek a versei, ahol a mi odaszánásunkról beszél az ige, ugye Pál apostol, hogy szánjuk oda a mi életünket. El is olvasom ezt a két verset, bár kéne tudni kívülről. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket, élő és szánt áldozatul, amely tetszik az Istennek. És ne igazodjatok a világhoz, hanem változatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Ez pontosan párhuzamos igehelye ennek, amit olvastunk itt a korintusi levélben, hogy Pál apostol pontosan erre gondol, ezt gondolja, amikor itt azt mondja, hogy odaáldozom magam értetek, hogy az egész testét áldozatul adja Isten munkájára, arra a szolgálatra, mindent, amilyen van. És ez is egy nagy kérdés, ami számunkra újra és újra mindig, amikor belegondolunk abba, hogy mi így vagyunk ezzel, hogy Pál apostol, el tudjuk ezt mondani, hogy odaszánom magam, vagy odaszánom az életemet, vagy valamilyen fölösleget, vagy valamilyen részét, valami idejét, de az, hogy az egész életet, az egész testét odaszánja az Úr Jézusnak, Istennek áldozatul azért, amit tett értünk az Úr Jézus, ugye azért ez egy nagyon más megfogalmazás, amit Pál apostol mond, mint sokszor, ahogy mi éljük az életünket, de mindenképp megszólít bennünket ez az ige. Megszólít bennünket Pál apostolnak az odaszánása is. Hogy ő is odaszánta az életét. Hiszen látjuk, hogy egyáltalán nem foglalkozott a saját jólétével, ahogy úgy mondjam, évekig járta a gyülekezeteket. Látjuk a missziós útjait, amikor végigolvassuk őket, hogy évekig szó szerint ezt tette, hogy odaszánta az ő testét arra a szolgálatra, amit Istentől kapott. És ez az igazi szeretet, amit itt mond, hogy jó útra téríteni a másikat, ugye ez az, amit itt mond, hogy a költök rátok, vagy az, hogy adni akar valamit, abban benne van az is, hogy azt az igazi szeretetet adja, ami a másiknak mindig valamilyen olyan dolgot ad, ami hiányzik belőle. Ez az agapé szeretetnek ugye a megfogalmazása, a tulajdonságra. És sokszor talán akár kemény szavakkal is, vagy rámutatni a bűneire az embereknek. Ez is a szeretethez tartozik, hogy Pál apostol is elmondja ebben a levélben is, hogy nem csak az, amit tesz, hanem amiket mond, az is hozzá tartozik ehhez, ahogy beszél, ahogy ír korintusiaknak, azért, hogy új életre juthassanak, hogy megtéressenek, megtéressen az ember, aki felé szolgál. Ez a fontos feladat. Jó útra téríteni úgy is, hogy vállalni érte talán ezeket a kellemetlenségeket, amik abban vannak, hogy az ember rámutat, amit lát a másik életében. Látja azt, hogy mi az, ami talán nem helyes, ami nem jó irány. Ami bűn és még rosszabbra fog vezetni. És erre fölhívja az másik figyelmét szeretettel, azzal a gondoskodással, vagy azzal a gondolattal, hogy ugye azt mondja, hogy magamat is feláldozom a ti lelketekért, hogy igazából a megítélésem, mindegy, hogy jó vagy rossz, milyennek ítélik meg a többiek, de mégis vállalja azt, hogy a másiknak a lelke megmenekülhessen. Hogy megtéressenek ezek az emberek, akik között szolgál. És hát ez újra fölteszi nekünk is a kérdést, ami számunkra is, hogy vállaljuk-e így, merjük-e vállalni sokszor azokat a kockázatokat egy-egy intéssel, vagy egy-egy embernek a megközelítésével, amikor Isten ránk bíz esetleg olyan dolgokat, vagy megmutat, hogy mi az, amiben keményen kell valakivel beszélni, vagy keményebben kell beszélni, és nem valamilyen módon eltusolni azt, ami bűn az életében valakinek, és ugyanígy lehetünk mi is, mert velünk is így beszél az Úr Jézus azért, hogy megváltozhasson, megtéressen az ember. Hogy ne maradjon a bűnben, hogy itt a fejezet végén majd olvassuk ezt, ami szomorúsággal tölti a Pál apostolt, ne maradjunk a bűnben, hanem megtéressünk, kivessünk belőle. Aztán két vers van itt, ami a szolgatásokról beszél, a 16. verstől. Azt olvassuk, hogy vagy valamelyik küldöttem révén csaltalak meg titeket? De itt is van egy kis humor ebben, azt mondja, hogy de ravasz ember lévén csellel fogtalak meg titeket, más emberekre, a munkatársra utalva. Megkértem Tituszt, és vele együtt küldtem el ezt a testvért is, csak nem Titus csalt meg titeket. Nem ugyanazon lélek szerint, szellem szerint jártunk? Nem ugyanazon a kolonyomokon? Ez ugye a munkatársakról szól, és ez is nagy dolog, hogy milyen munkatársakkal dolgozunk, és milyen munkatársakkal szolgálunk. Ugye ez egy nagy dolog, amikor valaki elmondhatja, amit itt Pál apostol elmond, hogy nem csak, hogy ugyanabban a hitben voltak ezek az emberek, hanem ugyanazokon a nyomokon jártak, ugye sokkal többet jelent. Ugye nem minden hívő emberrel tud az ember egyformán szolgálni. Nyilván vannak olyan hívő emberek, akik egy csomó mindent máshogy látnak, attól még az Úr Jézusban új életük van, megmenekültek, de teljesen máshogy gondolnak dolgokat, vagy máshogy közelítenek dolgokat, mint mi. És ezért nagyon fontos ez, hogy olyanokkal tud az ember teljes szívvel együtt szolgálni, akik, ahogy itt az igen mondja, ugyanazokon a nyomokon járnak, azaz egy csomó minden gyakorlati dolgokban is ugyanúgy gondolkodnak, ugyanúgy közelítenek meg dolgokat, mint mi. Pál apostol ezt mondja Titusról és más munkatársairól is, akiről itt szó van, akik nem említ név szerint, hogy ezek az emberek ugyanazt képviselték, ugyanúgy viselkedtek, ugyanúgy nem akartak a mások terhére lenni, ugyanúgy szolgálni akartak, ugyanúgy szeretettel Krisztus evangéliumát képviselték, azt a kincset, amire sáfársággal bizottak meg, és nem pedig valami más volt a szívükben. Nem volt közöttük olyan, aki saját magának gyűjtött volna kincseket, vagy aki más gondolkozásmóddal ment volna szolgálni, mint Pál apostol. És ez is nagyon fontos nekünk is, milyen jó az, hogyha ilyenek lehetünk, és legyünk is nyilván mi is ilyenek, hogy úgy tudjunk egymásnak a szolgatársai lenni, ahogy itt vagyunk is a gyülekezetben, vagy igyekszünk azok lenni, hogy ugyanazzal a gondolkozásmóddal, ugyanazokon a nyomokon haladva, ugyanazokon a gyakorlati lépésekkel, és nyilván megbeszélve, közösen egyetértve dolgokban vinni az evangéliumot, nyilván ez feladatunk nekünk. És úgy is működik a mi munkánk és a gyülekezet és Isten munkája. Ha teljesen máshogy dolgozik valaki az egyik, a másik, vagy egyikünk ezt mondja, másikunk azt mondja, azért az nagyon rossz lenne és nagyon rossz dolog. És ez szomorú, és tapasztaltunk ilyet, és szakadtak meg ezért is munkakapcsolatok, amikben nem tudtunk együtt munkálkodni. Volt, ami nyilván a mi részünkről, de volt, ahol más részéről szakadtak meg ezek a munkakapcsolatok. Attól függetlenül, hogy hívő emberekről van szó, mégis nem tudtunk hosszú távon, vagy hogy mondjam, végletesen, tehát egy darabig ment, és aztán nem. De milyen nagy dolog az, amikor elmondhatjuk azt, amit itt Pál apostol mond, hogy ugyanazokon a nyomokon haladunk, igyekszünk ugyanazokon a nyomokon haladni. És aztán az utolsó része ennek a szakasznak, amit itt olvastunk, az Pálnak a szomorúságáról beszél, arról a szomorúságról, hogy amikor oda megy majd, akkor szomorúan fogja tapasztalni, hogy akik nem tértek meg, maradtak a gonosz útjaikon. Erről szól ez a 19-től levő szakasz. Talán egy kicsit felolvasok belőle. Azt mondja, hogy mi azonban Isten színe előtt a Krisztusban beszélünk, mindezt pedig szeretteim a ti épülésetekre. Mert félek, hogy amikor megérkezem, nem olyanoknak talállak titeket, mint szeretnélek. És ti is olyannak találtok engem, amilyennek nem szeretnétek. Félek, hogy viszálykodás, irítség, harag, önzés, rágalmazás, vádaskodás, felfúvalkodás, pártoskodás lesz közöttetek, úgyhogy amikor oda megyek, ismét megaláz engem az én Istenem nálatok, és megsíratok sokakat azok közül, akik korábban vétkeztek, és nem tértek meg abból a tisztátalanságból, paráznaságból és kicsapongásból, amelyet elkövettek. Ez egy nagyon fontos része még ennek a fejezet résznek, hogy ez is feladatunk és feladata volt Pál apostolnak, abból a féltésből leírni azt, ami szintén a értük volt, ahogy mondja is maga itt Pál apostol, abból a féltésből, hogy a rossz úton maradnak. Hogy azon az úton maradnak, amiről írta nekik, vagy beszélt róluk, hogy ne maradjanak, de mégis megmaradnak, nem térnek meg belőle. Hiszen tudjuk, hogy azok az útak, ami a bűn útja, az egyre mélyebbre visz, és egyre távolabb Istentől. Az egyedüli lehetőség arra, hogy az ember más életet éljen, a megtérés, a bűnvallás és a bűnbánat és a bűnbocsánat elfogadása. Nincs más út. Nincs más útja az embernek, egyikünknek se. Akkor se volt, ma sincs. Nincs más út arra, hogy az ember élete rendeződjön, változzon, és békességben éljen Istennel és magával és a többi emberrel. Egyedül az a lehetőség, hogy ami bűn van az életünkben, azt meglátni, megvalani és elfogadni rá. Az Úr Jézus vér alá vinni és elfogadni rá a bűnbocsánatot. És ezt az utat mutatja Pál apostol és mondja a korintusi gyülekezetnek, de azt mondja, hogy félek attól, hogy azokat, akik nem így lesznek, nem így vannak, nem viszik az ő bűneiket és nem változnak, nem térnek meg belőle, azokat meg kell csirassa. És ez egy nagyon, szintén egy nagyon fontos dolog, hogy együtt érez azokkal az emberekkel. Nem arról van szó, hogy ő ítélkezne bárki felett is, mi nekünk nincs erre jogunk, meg jogkörünk, meg nem vagyunk mi semmilyen bírói hatalommal fölruházva, hogy mi bíráskodjunk bárki felett, vagy ítélkezzünk. De az szomorú, hogy látja az ember mások életében azt, hogy a bűn hogyan munkálkodik. Mint egy törvényszerűség. Nem azért, mert leírja az ember a másikat, hanem látja, hogy ha nem tér meg, akkor egyre rosszabb lesz az élete. Nem kell hozzá semmilyen jós tehetség, mert nem kell semmi, hanem egyszerűen az Isten igényének a világossága mondja ezt, hogy az törvényszerűség, hogy valaki benne marad a bűnbe, akkor egyre mélyebben süllyed vele, és egyre az élete egyre mélyebbre süllyed, és egyre messzebb kerül Istentől. Nem Isten akarja ezt. Isten azt szeretné, hogy az ige nagyon sok helyen képviseli ezt. Hogy a bűnös megtérjen a gonosz útjáról és éljen. Éljen a kegyelemből, éljen abból a szeretetből, amit az Úr Jézus megváltása ad, amire emlékezünk akkor, amikor veszük a jegyeket, a kenyeret és a bort. De ha valaki elutasítja, vagy elutasítjuk, nem tesszük ezt meg, hanem megtűrjük a bűnt az életünkben, ahogy itt felsorol a konkrétumokat Pál apostol, de nyilván nem csak ezekről van szó, hanem minden olyan dolog, amiben benne vagyunk és megtűrjük az életünkbe, akkor az lesz a következménye, hogy az életünk nem tud előbbre jutni a hitben, mélyebbre kerül abban, amiben benne maradt, és azt mondja itt Pál apostol, hogy megsiratja azokat. És olyan világos az ige. Teljesen világos, amit mond nekünk, és jó ezt megszívlelnünk, ahogy itt mondja, a vége, hogy akik korábban vétkeztek és nem tértek meg abból a tisztátalanságból, parándoságból. Tehát semmi más nem mond Pál apostol és Isten igéje, ez a konkrétum és ez a fontos, amit mond. Nem arról van szó, hogy valaki rossz helyzetbe került, rossz társaságba, más az oka, ez az oka, az az oka. Semmi ilyet nem mond Pál, hogy világossá teszi teljes mértékben, a felelősség a mi oldalunkon van. Azt mondja, aki nem tér meg, hanem benne marad abban, amiben korábban vétkezett. És milyen jó fölismerni, és milyen jó dolog, ha fölismerjük ezeket a dolgokat, és örömmel oda visszük az Úr Jézus vér alá. Azért örömmel, mert öröm az, hogy megszabadít belőle bennünket az Isten. Isten szeretete meg akar szabadítani ezekből, nem azt akarja, hogy benne maradjunk, és ne legyünk békességben. És pont ugye a karácsonyi időszak az, amikor olyan sokat beszélünk erről, az Úr Jézus születéséről, a szeretet kapcsán, hogy a szeretet abban munkálkodik, hogy újra és újra mondja nekünk, hogy, mint amit itt az ige, hogy rendezzük a legkisebb dolgainkat is, a legkisebb dolgokat, amik bukásunkat vagy tisztátalanságainkat Istennel, az Úr Jézus vére által, mert akkor tud bennünk békét is, olyan belső, mondhatjuk így, lelkiismeretet adni Isten, amivel valóban nyugodtan és szeretetben ünnepelhetünk, és lehetünk, és mehetünk az emberek felé, és vihetjük az evangélium üzenetét. Pál apostol ezzel a fejezet végével azt akarja nekünk mondani, hogy ne legyünk olyanok, olyan oktalanok, hogy Isten igéje és Isten maga lehetőséget ad arra, hogy tisztán békességben és valóban úgy éljünk, ami igazi emberi élet, és ne egy képmutató életet éljünk, és nem maradjunk benne bűnben, hanem tisztuljon az életünk. Ne aludjunk, ahogy más helyen mondja az ige, hogy ne aludjunk bele ezekbe a dolgokba, hanem éberek legyünk, vigyázzunk arra, hogy hogyan élünk. És ez olyan szomorú látni, hogyha emberek életében láthatjuk ezt, hogy maradnak azokban a dolgokban, amiben vannak. Nem megy előbbre a hitéletük. És ez kívülről is szomorú látni, amikor látunk valakinek az életét, akik évről évre, ugye nem, hogy nem térnek meg, vagy nem jutnak előbbre a hitben, hanem egyre mélyebbre, egyre távolabb kerülnek Isten szeretetétől. És ugye erre az is jellemző, hogy nem a hely számít, nem az számít, hogy hova megy az ember, hogy lehetünk itt is, lehet bárhol az ember, mert minden vasárnap a templomba, hogy szokták mondani. De ha ott alszik idézőjelbe az ember, mert nem hallja meg, amit Isten igéje, Isten szeretete mond az ő arra nézve, hogy megtérjen a gonosz útjáról a bűnös, akkor ugye lehet, hogy ott vagyunk, de nem halljuk meg azt, amit Isten mond nekünk. És milyen jó lenne, ha nem így lenne, és nem így vagyunk vele természetesen, az a boldog reménységünk lehet, hogy Pál apostol is azért írta ezt a levet a korintusiaknak, hogy amikor oda megy, ne találjon ilyet, ne találjon ilyen embereket. Ne találjon, ne sírni kelljen neki azokon az emberekkel, akiről szó van, hanem öröme legyen abban, hogy megtértek, és boldogan örülnek az Úr Jézusnak, a bűnbocsánatnak, és annak az életnek, amit megtisztíthatott bennünk Isten. És mi is így mehetünk az úrvacsora elé is, ugyanígy megvalva majd nyilván Istennek, vagy már megvalva azt, amikben megítélt bennünket, és élhetünk abban az örömteli emlékezésben, hogy az Úr Jézus mit tett értünk. Amen.